Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió adását hallják. Gömbös Katalin, zalaegerszegi önkéntes vagyok. November 27-én Törökországba látogatott a pápa, a Níceai zsinat 1700. évfordulóját ünnepelve. Ennek az eseménynek kapcsán beszélgetek Szalai Attila teskándi plébános atyával, aki egy papi zarándoklat résztvevőjeként október 6-a és 10-e között járt ott. Üdvözlöm, Attila atya! Milyen helyszíneket kerestek fel?
Meglátogattuk a Níceát is, amelyik a zsinatnak a helyszíne, meg a program nagyobb része az ugye a Konstantinápol, illetve a mai Isztambul meglátogatása tettek, ennek a történelmi emlékeit néztük meg, elmentünk Rodostóba, és Nice után még Efezust is meglátogattuk, tehát így állt össze ez a négy napos zarándoklat, annak a programja.
Nice a Törökországban van, tehát egy muszlim többségű országban. Hogyan fogadják ott a keresztény zarándokokat?
Most, hogy zarándokokat hogyan fogadják, ez egy jó kérdés, mert azért annyira nem volt ez úgy nyilvánvaló, hogy mi zarándokok vagyunk. Volt pedig, ahol tudták, de például pont ott Niceában, ott ezt nagyon nem lehetett mutatni vagy hangoztatni. Tehát az, hogy nyilvános imádságot végezni a közterületen, azt nem lehet. Azért ott Sutyomba elimádkoztuk a hitvallást, de csak így csöndben így összegyűltünk. Amúgy akkor éppen építkezés is volt, mert készültek már a nagy eseményre, tehát annak az előkészületei zajlottak, tehát oda a hajdani romokhoz nem is tudtunk, hogy közvetlenül oda menni. De amúgy ez nem csak a keresztények felé irányul, hanem a Kemal Atatürk óta Törökország egy szekuláris állam lett tulajdonképpen, tehát magát az iszlámnak a megnyilvánulásait is, tehát ami nem a mecsetbe zajlik, hanem az azon kívül, az is korlátozva van.
Tehát ilyen szempontból ökumenikus az államvezetés, mert minden vallás.
Hát azért nyilván, azért saját, tehát nyilván a sajátjukat azt támogatják jobban, tehát nem erről van szó, tehát hogy egyenrangúként kezelnék, tehát nem erről van szó, hanem csak azt, hogy a szekularizmusnak a szellemében az iszlám felé is vannak megszorítások vagy korlátozások annak a nyilvános megnyilvánulása irányában. De ugye most tulajdonképpen ott is jobban előre tör az, tehát az iszlám szellemiség jobban hassa át akár a közéletet, a társadalmat, tehát ennek vannak most jelei. És itt akkor jobban megnyilvánul az, hogy a többit azt visszább szorítsuk, hogy korlátozzuk.
Értem. Milyen zarándoklaton vett részt? Kik szervezték? Milyen alkalomból?
Tehát ez egy országos szervezésű papi zarándoklat volt, aminek a vezetője Veres András győri megyés püspök úr volt. Még két püspök atya is részt vett rajta, mert papok voltunk, tehát összesen 20-an vettünk részt ezen a zarándoklaton. Innét magyarországi papok, meg néhány erdélyi atya is volt velünk.
Milyen indítatásból csatlakozott ön a csoporthoz?
Hát engem, tehát én, az egyháztörténelem érdekel engem, és igazából így, hogy a múltunknak az emlékeit én nagyon szívesen fölkeresem, tehát és erre, hogyha erre van lehetőség, és elsősorban ezt a lehetőséget ragadtam meg. Meg hát nyilván ott van mellette, tehát az a lelkiindítatás is, hogy egy zarándoklat az egy kicsit élőbb lelki kapcsolatot teremt azzal a szellemiséggel, amiből ma is élnie kell a hitünknek.
És volt valami, ami ott helyszínen megvilágosodott önben, vagy összefüggést megvilágosított volna?
Hát én nem vagyok én olyan alapos kutatója ennek, tehát amit én tudok róla, azok azért inkább az alapvető dolgok. Tehát nem kutattam én annyira mélyre. A helyszín, mondom, tehát hogy maga a helyszín, annak inkább tényleg eszmei jelentősége volt, mert nem sok minden maradt. Van a ott a, ugye Iznik-nek hívják ma azt a várost, ami Hajdan-Nicea volt, tehát maradt ott egy ókeresztény templom, amit most mecsetnek használnak, és ott egy nagy tópartján van ez a kis városka, ott vannak a hajdani romok, tehát nem sok minden maradt így belőle, tehát ez inkább eszmei jelentősége van, hogy igen, itt történt ez a jelentős esemény. Inkább az, hogy magán az zarándoklaton keresztül próbáltunk elmélyedni a zsinatnak a szellemiségében, például azon keresztül is, hogy a megyés püspök úr olvasott föl nekünk egy tanulmányt, tehát az volt, amiből én is új dolgokat tanultam.
Mik voltak ezek? Illetve mielőtt erre rátérne, egy nagyon rövid összefoglalót arról adjon a hallgatóknak, hogy miért volt ilyen nagy jelentőségű esemény 1700 évvel ezelőtt a niceai zsinat, hogy máig kihat az, ami ott történt.
Hát ugye ezen a zsinaton, tehát ez volt az első ökumenikus zsinat, tehát az egyháznak az egyetemes zsinata. És itt fektették le fogalmazták meg azt a hitvallást, amelyet mind a mai napig imádkozunk, és ez tisztázta a Szent Háromsággal kapcsolatos tanítást, és ugye a második isteni személynek, Jézusnak a személyét. Az eretnek tanításokat, azokat kizárta, attól megtisztította az egyházat, és erre a szilárd alapra építünk azóta is, és ahogy ezt most ugye a Szentatya látogatása kapcsán is többször hangoztatták, hiszen ott a különböző keresztény felekezetek, a keleti egyházak, főleg az ő képviselőik is megjelentek, és velük imádkozott együtt a pápa, hogy ez annak, hogy ökumenikus jelentősége van, hiszen ezt közösen valljuk, és ez összeköt bennünket.
Tovább menve, akkor azt mondja, hogy volt a Konstantinápolyban. Vannak ott római emlékek, római katolikus, akár egy kicsiny közösség, vagy az teljesen a keleti egyház felhatósága alatt van?
Hát van ott is római katolikus templom, amelyikben jártunk. Amúgy egy Csángó származású ferences minorita atya van ott, ő a lelki pásztora annak a templomnak, ott mutattuk be a szentmisét. Tehát itt volt az, ahol azért van lehetőség a hitnek a gyakorlására. Tehát nyilván a régebbi történelmi templomok, amik megmaradtak egyáltalán keresztények kezén, azok a keleti egyházaknak a templomai. Ez egy modernebb barokk stílusú templom, tehát ez már az újabb időkben épült. Tehát ez inkább az hozta magával ennek a felépítését, amikor Isztambul tehát világvárossá vált, és hát tulajdonképpen mindenhonnét jöttek oda az emberek, és így lettek újra ott katolikusok, tehát már a modern időkben, akiket akár a munkájuk vagy bármi más oda szólított ebbe a városba, és akkor így lettek ott katolikus közösségek.
Itt nekünk teljesen természetes, hogy keresztény országban élünk, és hát megcsodáljuk, hogyha valahol van egy mecset, és oda összejönnek imádkozni a mohamedánok. Milyen érzés volt ott kint lenni egy teljesen más kultúrájú világban, és ott papként járni ezeken a történelmi helyeken, és ott szentmisét bemutatni?
Szép kérdés. Talán inkább az, hogy hát igen, az ember egy kicsit látja itt megfordulva, amikor nézzük a régi emlékeinket, akkor inkább azt érzi, vagy látja az ember, hogy hát tényleg milyen veszteség érte a kereszténységet, amikor egy Hagia Szófia az a muszlim mecsetként működik most. amikor valamikor a kereszténység egyik legnagyobb temploma volt. És hogy tényleg hogy visszaszorult ott a kereszténység. És inkább az, hogy tisztelendő azoknak a kitartása, akik ilyen körülmények között is megmaradtak és megőrizték a hitüket, meg azt is láttuk, hogy vannak azért új kezdeményezések is a hitnek az újjáépítésére.
Efezusról egy néhány szót mesélne még?
Ja, tehát igazából ott, tehát ezt az új kezdeményezéssel ott találkoztunk így nagyon kézzelfoghatóan. Ott ugyanis egy keresztény házaspár által működtetett szállodában volt a szállásunk, vagy zarándok szállás, tehát nyilván egy szerényebb méretű szálláshely. Ők amúgy szíriai származású keresztények, akik a háború kirobbanásakor ezt Olaszországba mentek, ott éltek 2 évig, majd visszatértek a Közel-Keletre, azért, hogy a ottani hitéletet élesszék újjá. És Efezusban ők a kis keresztény közösségnek az összefogói. Tehát egy olyan 35-40 emberről van szó, ott van a szállodájukban a kis kápolna, és ott jönnek össze a keresztények, és ők tehát egyesületként működhetnek. Tehát ez el is mutatja, hogy nem hivatalos templomok működését, azt mondja, elég korlátozottan engedik meg, és hát mondhatjuk, hogy ugyanúgy ott tart a dolog, ugyanúgy, ahol Szent Pál idejében egykor, tehát hogy újra kell építeni mindezt, és azt mondtam, hogy hát találkoztunk Aquilával és Priscillával, mert hát annak idején a Szent Pál ezt a két munkatársát, ezt a házaspárt küldte előre, hogy Efezusban neki a terepet előkészítsék, és most ők azok, akik ott összetartják a közösséget addig, amíg egy atya is oda érkezik hozzájuk.
És van Pál apostoluk ennek a házaspárnak, aki jön, és alkalmanként legalább megerősíti őket szentmisét?
Hát ferences atyákat mondtak, akikkel kapcsolatban vannak. Ott Efezus közelében, ott van ugye, van egy ferences kolostor, amellett, az épület mellett, ami hagyomány szerint ugye Mária háza, tehát ahol Szent János apostol, aki Efezusnak a püspöke volt, a szűzanyát befogadta, és ugye ott laktak. Tehát az a kis ház megvan, az egy jelentős keresztény zarándokhely, és amellett van az a ferences kolostor. És hát ugye a ferences atyák azok, akik hát ott a környékben többfelé is fölkeresik a keresztény közösségeket.
És önök is miséztek ebben a kápolnában?
Hát a kolostornak a kápolnájában ott mutattunk be szentmisét. Egyébként ott is ilyen korlátozások is voltak, hogy nem tarthatnak oltári szentséget. Amit én nem értem, hogy ebben hogyan lehet kívülről államiak beleszólni, de még ilyen korlátozás is van. Maga a Mária háza az csak annyi, hogy be lehet menni egy főhajtásra, de ott például nem szabad megállni még imádkozni sem hosszabban. Tehát azt csak megengedik, hogy meglátogassák, de nem, tehát a vallásos tevékenység magában a Mária házában az nem nincsen engedélyezve.
Akkor ez egy egészen különös zarándoklat volt, ahol tulajdonképpen pont a vallásos tevékenységnek voltak akadályai, amiért mi meg útra kerülünk egy zarándoklaton, hogy minél inkább kifejezzük azt, hogy külsőségekkel is, hogy mennyire tiszteljük és keressük Istent. Ezt akkor hogyan valósították meg, hogy a zarándoklat jellege megmaradt az útnak?
Hát azért zarándok jellege volt, mert fölkerestük ezeket a helyeket, meg volt a napi szentmise, a közös imádság, elég hosszú utakat tettünk meg, tehát volt arra is bőven idő ott a buszon, tehát az meg volt, csak lehetett, hogy éppen magán ott az adott helyszínen nem lehetett nagyon feltűnően, hanem ott éppen az ember csak magával tudott áhítatot végezni.
Ez egészen különös lehetett így. Azt szeretném megkérdezni, mi volt az, ami az egész úton a legmélyebb benyomást tette önre?
Engem leginkább megragadott ez a házaspárral való találkozás, és hát ugye kicsit lehet, hogy meg is akartak bennünket döbbenteni, amikor azt mondták, hogy nálatok is ez lesz. Tehát, hogy igen, hogy Európában is még itt ott tartunk, hogy csökken a hívőknek a száma, és ez rámutat arra, hogy bizony szükség lenne a helyi közösségekbe hozzájuk hasonló emberekre, akik a helyi közösségeket összefogják, azoknak a szíve, lelke tudnak lenni, mert hát az atyákra itt is egyre nagyobb terület fog hárulni.
Igen, önnek is több faluja van.
Igen, 5.
Köszönöm szépen a beszélgetést, további jó zarándoklatokat kívánok önnek.
Köszönöm.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szalai Attila Teskándi plébános osztotta meg velünk a törökországi Níceában, Konstantinápolyban és Efezusban átélt élményeit. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Isten áldása legyen önökkel.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézise következik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!